Erősen gondolkodtam, mert azért valóban itt most két véglet az, ami ma, akár csak itt a délutáni nap szembesülünk, a megszületéssel, ami nagyon nagy öröm, és az elmúlással, ami mindig bánattal jár. És gondolkodtam, hogy ez kellene, hogy legyen való a központjába a mai napnak. Aztán arra gondoltam, hogy talán nem. Talán nem. Egyszerűen azért nem, mert azt hiszem, hogy amit tehetünk, az az ima. A többit az Úr majd elvégzi. Mind a kettőtök életében. Viszont ami foglalkoztat, az elkezdett már foglalkoztatni Vajtán. Szerintem legtöbben ott voltatok Vajtán. Nagyon-nagyon szép témája volt a vajtai együttlétnek. Ugye a Lukács 10-nek ez a mondata, hogy csak egy dolog a szükséges. És nagyjából ez is volt a középpontja az együttléteknek, hogy ez, mi ez az egy dolog. Aztán nagyon sokat beszéltünk arról, hogy ez az egy dolog, az valami olyan, amit amikor először meglátsz, az egy dolog, és amikor kezdesz ránagyítani, akkor egyre inkább látod, hogy ebben az egy csomagban, az egy dologban mennyi minden van benne, és ahogy itt az igehirdetések követték egymást, úgy nagyon sok minden volt ebben az egy dologban, ami szükséges. Slinglos Sanyi az kétszer is, vagy háromszor is beszélt az egy dologról. Talán egy olyan dolog, egy olyan megközelítésben, ami nem a Lukács 10-nek a megközelítése volt, vagy nem teljesen, hanem az evangélium, mind az egyetlen dolog, ami szükséges. És annak is a fonákját olvasta föl, hadd olvassam én is föl nektek, Galata levélnek az első részéből, azt a néhány verset, nem tudom, mindenki emlékszik-e, vagy mindenki ott volt-e, úgyhogy azért föl fogom olvasni. Hatodik vers. Csodálkozom, hogy attól, aki titeket Krisztus kegyelme által elhívott, ilyen hamar más evangéliumhoz pártoltok, holott nincsen más, de némelyek megzavarnak titeket, és el akarják ferdíteni Krisztus evangéliumát. De még ha mi magunk, vagy egy mennyből való angyal hirdetne is nektek evangéliumot, azon kívül, amit hirdettünk, átkozott legyen. Ahogy előbb mondtuk, most ismét mondom, ha valaki nektek más evangéliumot hirdet, azon kívül, amit elfogadtatok, átkozott legyen. Mert most embereknek engedek, vagy Istennek? Vagy embereknek igyekszem tetszeni? Mert ha még embereknek igyekeznék tetszeni, nem volnék Krisztus szolgája. Nem erről szeretnék beszélni, de emlékeztetőül szerettem volna fölolvasni, mert ami benne van, az egy ilyen különös dolog, nem nagyon szoktunk vele foglalkozni. Amikor azt mondja, hogy de ha még mi magunk vagy egy mennyből való angyal hirdetne is nektek evangéliumot, mást, mint amit hallottatok, az átkozott legyen. El tudjátok képzelni ezt a körülményt? Már a mennyből való angyal hirdet más evangéliumot, mint amit hallottunk, és hogy az átkozott legyen. Szerintem nem is nagyon szoktunk foglalkozni ezzel a gondolattal. És akkor most hagyd menjek egy másik könyvhöz, ami viszont nekem nagyon meghatározója volt az életemnek mindig is. Ez a 1 Királyok 13. Nem tudom, egy részletbe, két részletbe olvasom, ez egy kicsit hosszú rész, és én nagyon-nagyon szeretem. Tekintsetek úgy rá, mint egy olyan rész, ami meghatározta az életemet. Van 4-5-6 ilyen rész, ez tipikusan az, amelyik meghatározta az életemet. A történet az akkor játszódik, amikor ketté válik Izrael és Júda, és Júdában Roboám, Izraelben pedig Jeroboám a király. A politikai válás az Isten akarata szerint való volt. Ő volt az, aki azt mondta Roboámnak a prófétán keresztül, hogy meg fogja kapni a Izraelt. Azért mégis volt valami különös abban, hogy mennyire úgy jár az agya az embernek, hogy amikor Isten azt mondja, hogy politikailag a tied lesz az országnak ez a nagyobbik része, akkor ezt rögtön úgy is értelmezi, hogy neki valami újat kell kitalálnia szellemileg is, lelkileg is. Hogy ez a ketté osztás, ez azt jelenti, hogy a népekben nem csak a határvonal egy földrajzi határ, hanem szellemileg is valami más Isten kéne, vagy ha ugyanazt az Istent is, de valahogy más módon imádni. Úgyhogy Jerobámnak az első tettei között az van, hogy szépen kizavarta az országból a lévitákat, kizavarta a papokat, kizavarta a prófétákat, hogy valami abszolút új helyzetből egy saját maga által kitalált új isteni imádatot vezessen be. Itt kezdődik a rész. Akkor íme Isten embere jött az Úr parancsára Júdából Bételbe, és Jeroboám ott állt az oltár mellett, hogy tömjén gyújtson. Két oltárt állított föl, az egyiket Dánba északon, a másikat Bételben délen. Isten embere így kiáltott az oltár ellen az Úr szava szerint. Oltár, ezt mondja az Úr, íme egy férfiú születik Dávid házából, akinek Jósiás lesz a neve, ő majd feláldozza rajtad a magaslatok papjait, akik most rajtad tömjéneznek, és emberi csontokat égetnek meg rajtad. Ugyanezen a napon még csodát is tett, és ezt mondta. Ez lesz a jele, hogy az Úr mondta mindezeket, íme az oltár meghasad, és kiömlik a hamu, amely rajta van. Amikor meghallotta a király Isten emberének a beszédét, amellyel a bételi oltár ellen szólt, Jeroboám kinyújtotta a kezét az oltár mellől, és azt mondta, fogjátok meg. De elszáradt a keze, amelyet kinyújtott ellene, és nem tudta visszahúzni. Az oltár pedig meghasadt, és kiömlött a hamu az oltáról, a jel szerint, amelyet Isten embere adott az Úr beszéde által. Ekkor a király azt mondta Isten emberének, könyörögj az Úrhoz, a te Istenedhez, és imádkozz értem, hogy ismét be tudjam hajlítani a kezem. Amikor Isten embere könyörgött az Úrhoz, a király be tudta hajlítani a kezét, és olyan lett, mint azelőtt. Azt mondta a király Isten emberének, jöjj haza velem, és egyél velem, meg akarlak ajándékozni. Isten embere azonban ezt mondta a királynak, a házad felé nekem adnád, és nem mennék el veled, és nem ennék kenyeret, és vizet sem innék ezen a helyen, mert azt parancsolta nekem az Úr az ő beszéde által, ne egyél ott kenyeret, vizet se igyál, ne is azon az úton térj vissza, amelyen elmész. Ezért más úton ment el, nem azon az úton tért vissza, amelyen Bételbe érkezett. Azért szakítom meg, mert talán, ha megszakítom a fölolvasásokat, akkor könnyebb részenként figyelni, majd folytatom. Egy nagyon hosszú rész. Igazán három szereplője van, amiből a kettőt megismertünk ezekben a igeversekben. Az egyik Jeroboám, a másik pedig az Isten embere. És aztán a harmadik, amit előre bocsájtok, mert mindenki ismeri a történetet, az az öreg próféta. A bételi öreg próféta. Neve csak Jeroboámnak van. Aztán utána az Isten emberéről nem tudjuk, hogy ki volt, pedig nagyon jelentős szerepet játszott, és az öreg prófétáról sem tudjuk, hogy ki volt, pedig egy nagyon jelentős jellemet képvisel. Egyet látunk rögtön Jeroboámmal kapcsolatban, hogy Jeroboám a hatalmához feltétlenül hozzá akarta kötni a sajátos Isten tiszteletet. Tudom, megint azt érzem, hogy ennek a zöme nem nagyon érint bennünket, vagy mi azt gondoljuk, hogy nem nagyon érint bennünket. Játszanak a vallási vezetők csak úgy, ahogy ők gondolják, de azért mégis érint. Mert mégis a világ mióta van, azóta valahol ezt tapasztaljuk, hogy amikor szétosztódnak különböző módon az emberek, akkor a hatalomhoz mindig valahol hozzá akarják társítani azt, hogy valami sajátságos szemlélet, valami sajátságos nézőpont, valami olyasmi, ami arról szól, hogy az enyém a jó, maradjatok itt, üldözzük ki mindazokat, akik nem azt képviselik, amit mi képviselünk, és utána, amikor kiüldöztük Istennek az embereit, akkor pedig hozzunk létre valami új dolgot, új papságot, új teológiát, új doktrínákat, új hangsúlyrendet. Nem szeretném fokozni, de azért ez nagyon jeroboámos. Máig is nagyon jeroboámos, hogy hogy meg tudunk sajnos részegedni a hatalomtól, és néha azt gondolom, hogy nem csak a vezetők, nem csak egy-egy egyház vezető tud megrészegedni ettől, hanem valahol még a kis embereknek is van egy ilyen késztetése, hogy amiben ő valahol több, mint a többi, azt valahol egy sajátosabb istenképpel szeretné fűszerezni, egy önálló valamivel, ami jobb, mint az összes többié. De azért az érződik, hogy Jeroboám nagyon hiával volt a hitnek. Nagyon hiával volt annak, hogy ne féljen attól, hogy ketté szakadt az ország, és attól, hogy Jeruzsálem marad az izraeli vallásnak a központja, attól még ez nem azt jelenti, hogy mindenki oda fog pártolni. Hogy higgyen abba, hogy a megosztottság, az nem kell, hogy együtt járjon egy vallási megosztottsággal is. Egyszerűen nem hitt benne. Egyszerűen szerette volna biztosra venni azt, hogy az én házam, az én váram, és itt én uralkodok. Úgyhogy ha valamit megtestesít, aztán az, hogy nem bízik az Istenben, nem bízik az Isten ígéreteiben. Ez persze már az elején kiderül, mert azért a hatalomra jutása is nem olyan volt, mint Dávidnak a hatalomra jutása. Emlékeztek, Dávid hány éven keresztül várt, hogy hatalomra jusson? Hogy hány hosszú-hosszú időszak telt el úgy, hogy ő azt mondta, hogy nem emel kezet az Isten felkentje ellen, és értette Sault ez alatt, hanem türelmesen kivárta azt az időt, amíg az Isten bosszút áll a maga menetrendje szerint, és amikor eljött ez az idő, akkor lett végképp király. Roboám rohant haza Egyiptomból, hogy király lehessen, és ténylegesen nagyon hamar kitört a testvérviszály Izrael és Júda között, és azon túl nincsen, hogy meghallgatta a prófétát, hogy igen, ő lesz a király, azon túl kezébe vette az eseményeknek a bonyolítását, ami megint olyan, mint amilyen mi vagyunk. Mi sokszor csak meghallgatjuk az Istennek az ígéreteit, azt, amit nekünk ígér, és aztán utána elkezdünk garázdálkodni az ígéretek között, és időnként észre se vesszük, hogy a saját kezünkbe vesszük az eseményeknek a irányítását. Nem volt hívő. Legalábbis nem abban az értelemben, ahogy mi gondoljuk. Volt egy vallás, az amit megpróbált fönntartani, de egészen más módon bálványimádással keverve. És akkor lép be a képbe az Isten embere. Nem tudjuk, hogy ki. De éppen azt szeretem benne, hogy az Isten embere lehetsz te, meg lehettek én, meg lehettek ti, bármelyikötökre rámutathatnék. És egy fontos dolog volt az ő életében, hogy ő odafigyelt az Istenre. Hallotta az Istennek a hangját, és szabad akaratából úgy döntött, hogy cselekszi az Istennek az akaratát. Azért az is olyan fura, nem, hogy egy másik részéből érkezik az országnak. Hogy van egy ketté szakított ország, és Izraelben, hát vagy nincsen olyan Isten embere, akit Isten küldhetne, vagy pedig ha van is, akkor azért küldi Isten őt Júdából Izraelbe, hogy ezzel is jelezze azt, hogy nincsen szétszakadás a hitben. Nem szabadna, hogy szétszakadás lenne a hitben, hogy a Júdából érkező próféta teljhatalmulag képviseli az ő akaratát és az ő szavát. Én azért hajlok arra, különösen látva majd az öreg próféta szerepét, hogy nem nagyon maradt Izraelben olyan ember, akit Isten használni tudott volna erre a feladatra. Tehát jön valaki, kvázilag egy szétszakadt ország másik feléből, és föllép a bételi oltár ellen. Különös parancsot kap. Parancs az az, hogy szóljál, de utána ne maradjál, ne egyél, ne igyál, ne fogadjál meghívást, hanem térj vissza másik úton, mint amin jöttél, még csak ne is ugyanazon az úton. és jól indul az, amit tesz. Elmegy és prófétál. És a király keze megszárad, amikor a őt körülvevő testőrségnek feltehetően szól, hogy fogjátok meg a prófétát, és kinyújtja a karját, megszárad. Nem akarom ismételni a történetet. Meggyógyul Isten kegyelme, és Isten jele az, hogy egy gonosz király is meggyógyul, még így is, hogy Isten akarat ellen megy, és bálványimádásba taszítja a népet. Mondhatnám azt, hogy egy egészen más evangéliumot állít a nép elé, mint amit vettek a maga sajátos bálványimádó módszerével. És a végén mégis ő az, aki kéri a prófétát arra, hogy gyere be, meg akarlak ajándékozni. Ne menj el így. Kire emlékeztet benneteket? Volt már egy ilyen uralkodó, aki hasonló módon próbálja a gonosz tettét azzal tompítani, hogy legalább vállalj közösséget velem. Amalekiták, Saul, emlékeztek rá, amikor Sámuel megy hozzá, és aztán végül belátja Saul, de azt mondja, hogy de tisztelj meg, legalább a nép előtt tisztelj meg, hogy gyere vissza velem, hogy legyen egy látszata annak, hogy azért én még mindig az Istené vagyok. És valami ilyesmiről szól ez is, és azt hiszem, hogy megint egy ilyen, hát ha nem is gyakori, de ilyen önmagától föl-föl bukkanó kísértés az életünkben, hogy olyankor, amikor elbukunk, azért nem zsákba és hamuba öltözik az ember, és nem tér meg úgy, ahogy azt az ige tanácsolja, hanem még mindig azon igyekszik, hogy legalább a mások megsüvegeljék, hogy legalább azt a látszatot fönn tudja tartani, hogy Isten félő, és hogy Istenhez tartozik. No, ezzel indul a történet, és Isten embere annyira természetesen válaszol, hogy semmiféleképpen, még akkor sem, hogyha nagyon gazdaggá tenne, akkor sem. Vételben lakott egy vén próféta, akihez eljöttek a fiai, és elbeszélték apjuknak mindazt a dolgot, amelyet aznap Isten embere cselekedett Vételben, és azokat a szavakat, amelyeket a királynak mondott. Elbeszélték azokat az apjuknak. Ekkor azt mondta nekik az apjuk, melyik úton ment el? Fiai megmutatták azt az utat, amelyen elment Isten ember, aki Judeából jött. Akkor azt mondta a fiainak, nyergeljetek föl nekem a szamarat. Amikor fölnyergelték, fölült rá, és elment Isten embere után. Megtalálta őt egy tölgyfa alatt ülve, és azt mondta neki, te vagy az Isten ember, aki Judából jött. Ő így felelt, én vagyok. Akkor ezt mondta neki, jöjj haza velem, és egyél kenyeret. De ő így felelt, nem mehetek vissza veled, be sem mehetek hozzád, nem eszem kenyeret, vizet sem iszom veled ezen a helyen. Mert az Úr szava megparancsolta nekem, ne egyél kenyeret, vizet se igyál ott, és ne azon az úton térj vissza, amelyen odamész. Ő így felelt neki, én is olyan próféta vagyok, mint te. És nekem angyal szólt az Úr beszédével, és azt mondta, hozd vissza őt magaddal a házadba, hogy kenyeret egyék és vizet igyék. Így hazudott neki. Akkor visszatért vele, és az kenyeret evett az ő házában, és vizet ivott. Még az asztalnál ültek, amikor az Úr igéje szólt ahhoz a prófétához, aki visszahozta őt, és így kiáltott az Isten emberének, aki Júdából jött. Azt mondja az Úr, mivel hogy engedetlen voltál az Úr szájának, és nem tartottad meg a parancsolatot, amelyet az Úr, a te Istened parancsolt neked, hanem visszatértél, és kenyeret ettél, és vizet ittál azon a helyen, amely felül azt mondta neked, hogy ne egyél ott kenyeret és vizet se igyál, nem temetik testedet a te atyáid sírjába. Miután befejezte az evést és ivást, megnyergelték a szamarat annak a prófétának, akit visszahozott. Elment, de az úton egy oroszlán talált le, és megölte őt. Teste pedig az úton hevert, mind a szamár, mind az oroszlán a holttest mellett állt. No, ő tehát a harmadik, az öreg próféta. Én azt gondolom, hogy azért volt nekem mindig is ez annyira élmény ez a fejezet, mert valami olyan figyelmeztetést tartalmaz, ami a galáciai levél tartalmaz, és ami mindig állandóan ott kéne, hogy legyen a szemem előtt, szemünk előtt. Egy ember, aki próféta, akinek feltehetően volt egy olyan múltja, amikor az Istennel járt. Volt egy olyan múltja, amikor Isten őt tudta használni, ahol ténylegesen azt tette, amire elhívta őt az Isten. És aztán valahol eljött egy pont az életében, ahol ez az Istennel való szoros kapcsolat elkezdett föllazulni. És egyre inkább átvette a helyét az emlékezés, és egyre kevesebb volt benne az élő kapcsolat. És talán itt kötődik hozzám, itt kötődik hozzánk, mai emberekhez. Nagyon sokat beszélünk arról, hogy az Istennel való élő kapcsolat milyen fontos. Nagyon sokat beszéltünk itt a vajtai együttléteken is arról, hogy egy dolog a szükséges, és ez az egy dolog, ez igazán ez. A Krisztussal való állandó kapcsolat. És ez nagyon sokat jelent. De én érzem magamon, hogy bele tudok fáradni. És érzem magamon azt, hogy amikor Isten föltölt éveken keresztül, akkor hajlamossá válok arra, hogy rutinos legyek. A kereszténység, nem tudom, ti nem szenvedtek-e, vagy nem estek-e ilyen kísértésbe, hogy rutinossakká válunk. Hogy rutin válaszaink vannak a föltett kérdésekre. Nem Isten elé visszük a kérdéseket, sem a magunk életében, sem a mások életében, hanem valami, amit megszoktunk, azt adjuk másoknak. A rutin megöli a lelket. Ez egy régi mondás, és én azt gondolom, hogy nagyon sok igazság van benne. A rutin ténylegesen képes kiölni belőlünk azt a frissességet, amit ugye nekem jelent a manna, amikor arról beszélek, hogy az a manna, amit az ember nem minden nap szed, hanem megpróbálja elraktározni, hogy majd élek belőle holnap, meg holnap után, meg hetekkel később, hát az már nem alkalmas semmire, megbüdösödik, és nem használ senkinek. Gondoljatok bele, ott van ez a próféta Izraelben, és Isten nem akarja őt használni. Nem őt hívja arra, hogy szóljon az oltár ellen. És van benne azért valami tartás, mert nem megy el a nép ünnepélyre. Hányszor vagyunk így mi, hogy sokszor már csak annyi tartás van bennünk, hogy az egyet nem értésünket a távolmaradással fejezzük ki. De már nincsen erőnk arra, hogy kiálljunk és szóljunk az ellen, ami rossz. És talán azért nincsen erőnk, mert nincsen friss kapcsolatunk. Mert tudjuk, hogy nem helyes, és arra hivatkozunk talán, hogy nincsen küldetésünk, és mind a kettő igaz, nem is helyes, meg nincs is küldetésünk, de lehet, hogy azért nincsen küldetésünk, mert nincsen olyan kapcsolatunk, hogy küldhessen bennünket, küldhessen engemet az Isten. Hanem máshonnan kell jönnie valaki másnak, hogy fölrázza a környezetet, mert engem már nem tud küldeni az Isten. Engem meg? Nekem olyan gondolatok ezek, amik mindig félelmet adnak. Igaz, én konfliktuskerülő vagyok. Igaz, alapvetően, ha egy mód van rá, akkor úgy vagyok, hogy Uram, küldjél mást. De ezzel együtt meg azt is tudom, hogy nagy valószínűséggel, olyankor is, amikor pedig küldene az Isten, olyankor sem biztos, hogy készen állok arra, hogy küldjön az Isten. És itt kapcsolódik vajtához, és itt kapcsolódik tényleg ahhoz a folyamatos gondhoz, hogy vajon vagyunk-e olyan mindennapi kapcsolatban, hogy Isten küldhessen, és ne csak tüntető távolmaradásunkkal fejezzük ki azt, hogy valamivel nem értünk egyet. És aztán utána küld Isten emberének. És azt mondja neki, amit a Galata levélben olvastunk, azt mondja neki, hogy én is próféta vagyok. És hozzám is szólt az Úr. Az Úr angyala szólt hozzám, és az Úr angyala azt mondta, hogy hívjalak téged vissza. És azzal zárja ezzel a rövid mondattal, hogy ilyen módon hazudott neki. Nem az igazat mondta. Más fordítás így adja vissza. Hogy jut el ide egy ember? Szándékosan a halálát kívánta a társának? Nem tudom. Nem tartom valószínűnek. De azt gondolom, hogy a rutin az egy olyan erő, ami olyankor, amikor nincsen küldetés, akkor bizony föl tudja eleveníteni a múltat, és tudja olyan módon értelmezni, mint hogyha ami valamikor a múltban megtörtént, az igaz lenne mára. És ez a precedens problémája. Lehet, hogy volt neki már olyan precedens, amiről most itt szó van, hogy igen, Isten szólt hozzá, és igen, behívta a vendéget a házában, és megvendégelte. Nem tudom, sose fogjuk rekonstruálni ezeket az eseményeket, de azt érzékelem, hogy létezik olyan, hogy az ember a múltjának az emlékeit annyira föl tudja nagyítani, mint hogyha ma is ugyanaz volna, mint ami volt tegnap. Igen, Isten tegnap és ma mindörökké ugyanaz. De ami tegnap igaz volt a küldetésemben, az ma nem igaz, ha nem küld az Isten. Ennyire nem mindegy, hogy azért megyünk, mert küldött az Isten, vagy azért, mert megszoktuk, hogy ez a rutin. Mert elmentünk egyszer, kétszer, háromszor az Isten küldetésében, és jól tettük, és utána pedig úgy gondoltuk, hogy ez a mi szolgálatunk. Úgy gondoltuk, hogy ez a mi feladatkörünk. És elkezdünk olyan módon élni, mintha minden következő esetben mi már tudnánk az Istennek az akaratát, és elkezdjük reprodukálni ugyanazt, megcsinálni, mint ami a múltban igazolt az Isten, mintha az is most igazolt lenne. Én azt hiszem, hogy így is lehet hamisnak lenni. Így is lehet hazudni. Így is lehet nem az igazat mondani. Egyszerűen az, hogy nem mondjuk meg azt, hogy figyelj, nincsen kijelentésem az Istentől, nem tudok semmit. Ehelyett úgy csinálok, mintha tudnám, ismerném, látnám az Istennek az akaratát. És azt hiszem, hogy valahol a Galata levél, vagy úgy látom, hogy a Galata levél valami ilyesmit mond a Galácia belieknek, hogy Galácia beliek, jöhetnek úgy hozzátok emberek, hogy azt mondják, hogy az Isten angyala mondta nekem. És lehet, hogy valamikor mondott neki az Isten angyala egy éve, öt éve, tíz éve hasonló olyan dolgokat, amik akkor érvényesek voltak, de most nem azok. Ne higgyetek neki. Ne ámítsátok el a másik embert, mert rosszat tesztek neki. És talán ez az, ami számomra sokszor megterhelő, hogy azt érzékelem, hogy rosszat teszünk a másiknak. Jót akarunk tenni, és rosszat teszünk. Időnként jót akarunk tenni, és nem veszük észre, hogy egy olyan úton indítjuk el, amelyik, hát ez ebben a végletes esetben a Isten emberének a halálát eredményezte. Pokolba vezető út jó szándékkal van kikövezve, tartja a népi mondás. És nem tudom, hogy ebben szabad ezzel élni, és mi a valóság tartalma, de azt érzékelem, hogy minden, ami Isten nélkül van, minden állításom, ami Isten nélkül van, minden biztatásom, minden, még a vendégszeretetem is, ami Isten nélkül van, az nem lesz jó, az nem lesz gyümölcstermű a másik embernek az életét tekintve. Nincs neve. De talán azért nincs neve Isten emberének, mint mondtam, mert akármelyikünk lehet. Mert mindannyian szembenézünk minden nap ezzel, és a mi döntésünk, hogy miből táplálkozunk, és mivel vigasztaljuk, mivel bátorítjuk, milyen módon igazítjuk útba másikat, és mi az, ami pedig egyszerűen a saját óemberünknek a terméke. No, én ezeket a gondolatokat szeretném volna ma megosztani veletek, és reménykedni abban, hogy majd tudunk még erről beszélgetni, meg a saját tapasztalataitokról is, ami ez ügyben megéltetek az elmúlt években. Isten áldja meg az ő igéjét. Amen.